És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Az csupán a véletlen műve, hogy ismét egy Orsival beszélgetek. Kozma Orsit régóta ismerem, és mindig őszintén meglepett, elvarázsolt az akaratereje, a kitartása. Ahogy odaáll a dolgok mellé, vagy másképp mondva, ahogy beleteszi magát abba, amit csinál. És ő alig 20 évesen nem többet akar, mint segíteni az étkezésben, a mozgásban, az életmódváltásban mindenkinek, aki egészségesen szeretne élni. Dietetikát végzett Budapesten, mellette óriási lendülettel elkezdett edzősködni és edzőnek tanulni. Aztán hazajött. Hallgassátok, hallgassák meg a műsort, és kiderül, hogy miért. Itthon pedig edzőként dolgozik, előadásokat tart, étrendet ír, és természetesen nagyokat edz. Néha elnézem a kis videóit, és csak csodálkozom, hogy egy ilyen kicsi lány mekkora súlyokat bír felemelni, mert a hite, az akarata hatalmas. Tartalmas rádiózást kívánok mindenkinek! A műsor meghallgatható a YouTube csatornámon is, mindössze az adás címét kell beütni a keresőbe. És te ki vagy? Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem, és azért örülök most ennek így különösen nagyon, mert meg fogjuk látni, hogy egy nagyon fiatal ember, hogy látta a világot, ahol született, ahol ugye mi is élünk, amikor ő gyerek volt. Szóval, hogy belelátok egy másik világba, mert az utóbbi időben mind úgy történt, hogy a kommunizmusba láttam bele. Úgyhogy köszönjük, hogy beszélgetünk, és kérlek szépen kezdjük azzal, hogy mesélj nekem gyerekkorodról.
Ó, honnan kezdjük a gyerekkoromat?
Ahonnan te akarod.
Hát azt kell tudni rólam egyébként, hogy én ilyen szöges ellentéte voltam mindennek, amit most képviselek egyébként. Mindig felfogásban, mind egyébként külsőleg, de hogy így teljes mértékben. De nekem családom belül abszolút nem jött semmiféle ilyen nagyon életmódbeli tudatosság, vagy sporton belüli kapcsolat, vagy bármi hasonló. Én gyerekkoromtól kezdve egy kicsit ilyen művészhajlamú voltam inkább. Egy iskolában is egyébként bármit elkezdtem, azt mindig abba hagytam. Olvasni szerettem, színházba járni szerettem, versmondó versenyekre szerettem járni. Tehát igazából így ez volt ez a rész, ami engem így sokkal jobban érdekelt. Mindig szerelmes voltam.
Tényleg? Ez furcsa. De azért mondjuk el, szerintem te még elmondhatod, hogy hányban születtél és hol.
Persze, én már elmondom ötteni, szerintem 97-ben születtem, és Sepsiszentgyörgyön. De annyira volt ijesztő, mert 18 éves korom óta, ugye azt úgy mindenki nagyon várja, vagy nem tudom, legalábbis az úgy megvan, hogy ugye azt úgy el kell érni, és körülbelül azóta, ha megkérdezik, hány éves vagyok, így egyből azt vágom, hogy 18 éve nem.
De nyugodtan mondhatod egyébként, hogy 18 szerintem. Milyen volt Sepsiszentgyörgy a te gyerekkorodban? Tehát próbálom kiszámolni, hogy hányban volt, ugye a 90-es évek vége?
Igen.
Milyen volt
Melyik, hogy meséljek róla, vagy mi az?
Ami ennek te érted meg.
Igazából nem tudom, hogy ahhoz, hát hogy mihez képest kell viszonyítanom, mert nekem mindig ez volt a természetes, vagy a normális, hogy egyébként egy ilyen nagyon... és soha nem tapasztaltam azt, hogy egyébként Romániában élnék. Tehát, hogy így. Viszont, amikor így elmentünk kirándulni akár így Csíkszereda körül, vagy ott Udvarhely körül, akkor mindig annyira meglepődtem, hogy azért itt meg még kevésbé tapasztalom azt, és hogy akkor ahhoz képest, meg akkor mégiscsak így hol lakom. Ugye egyébként szerintem egy nagyon ilyen gyerek meg tinédzser barátváros volt mindig, nem tudom, nekem viszonylag elég sok lehetőség volt benne, volt, ahova szórakozni járjunk, már úgy, mint most már csak arra a részére emlékszem inkább vissza, ugye a nagyon-nagyon gyerekkoromra azt nem.
Szerettél suliba
Igazából
járni, mondjuk?
ez most egy érdekes kérdés, mert én 12 évig ugyanabba az iskolába jártam, és az az igazság, hogy azt kell mondjam, hogy nem mindent szépít meg az idő, mert így nagyon folyamatosan azt hallgattuk, vagy azt hallgattam, hogy nekem ez nagyon megmaradt, hogy az idő az mennyire megszépít mindent, és hogy majd mennyire meg fogjuk köszönni az iskoláknak, hogy oda járhattunk. És egyébként nagyon-nagyon sok tanárom volt, akikre úgy tekintek, hogy tényleg egy nagy mérföldkő kövek voltak az életemben, de őket így meg tudom számolni egy kezemen. És az az igazság, hogy emberileg tapasztaltam olyasmiket, amit hogyha egy gyerek egyébként szerintem kicsit gyengébb lelkületű, akkor lehet, hogy ez így befolyásolja így az egész további életét azon kívül. Szóval egyébként szerettem iskolába járni, szóval itt tanulni egyébként szerettem, viszonylag gyorsan felfogtam a dolgokat, úgyhogy nagyon sokat nem tanultam, ez is hozzá tartozik a dolgokhoz, meg nagyon jó baráti társaságom volt úgy mindig, de volt azért, és van egy pár olyan dolog, amit lehet, hogy egyébként, és azért is mondom itt is, mert én ezt teljesen szemtől szembe is el szeretném, vagy el fogom majd mondani, ha erre lesz majd lehetőség akkor, amikor lesz. De egyébként megszerettem, úgy viszonylag.
És minek készültél? Mit álmodtál magadnak?
Hát én színész szerettem volna
Színész.
lenni. Bizony. Igen, én el is végeztem az Osonónak ezt a drámaképzős tanfolyamát, és azt is nagyon-nagyon szerettem. Én biztos voltam benne, hogy én színire fogok menni. Azelőtt ilyen talán elsőtől ilyen ötödikig, addig meg mindig ügyvéd szerettem volna lenni, de akkor is az motivált egyébként, hogy emberek előtt állhassak, és én lehessek, akire figyelnek, vagy nem tudom, és akkor így valahogy akkor még így nem tudatosult bennem, hogy egyébként így a színész világ az, ami így jobban vonz.
És láttad magad a színpadon, és elképzelted, hogy te úgy fogsz élni? Szóval ez ilyen nagyon konkrétan?
Igen, egyébként én mai napig, hogyha a színházba megyek, én nem tudom úgy nézni a darabokat szerint, mint más, hogy így csak így nézem a történetet, vagy hogy így azt értem meg, és akkor nagyon tetszik, vagy nem tetszik, és akkor azt a részét valahogy nem csak azt a részét élem meg, hanem azt, hogy abban mennyi munka van, hogy egyébként hogy azok emberek, akik eljátszanak egy más életet, és egyébként igen, én mindig láttam magam, hogy a színpadon állok, és ahogy megtapsolnak, és azt a világot, ami úgy körülveszi ezt az egészet, mert szerintem ez egy csoda egyébként, az, hogy így emberek előtt állni, és átadni magadból valamit, és ezt mai napig így élem meg amúgy, és most annyira nagyon hálás vagyok, hogy így az előadások kapcsán ezek így kijönnek, hogy így most tarthatok előadásokat, és állhatok emberek előtt, és ez nagyon-nagyon jó érzés egyébként.
És akkor mi történt? Konkrétan egyik pillanatra a másikra történt valami, vagy ez egy folyamat volt, ami történt, és mi történt?
Ez egy folyamat volt egyébként. Egyébként az iskolára visszatérve mai napig vannak olyan tanáraim, akik nagyon szomorúak amiatt, pedig én nem is tudtam, hogy ők tudták azt, hogy én erre készülök, és abszolút nem ilyen tantárgyakat tanítottak sem. De van egy tanárom, aki kimondottan már legalább négyszer mondta el nekem, hogy mennyire nagyon csalódott, hogy én nem színire mentem. Ez egy folyamat volt egyébként, és inkább az a rész, amit kérdeztél is, hogy, és arra nem válaszoltam teljesen konkrétan, hogy így elképzeltem-e magam ebben az életben, és az igazság, hogy úgy maga, ahogy így kezdtem egy picit tudatosabban élni, úgy maga az életvitel, az nem vonzott, és tudtam, hogy egyébként úgy nem tudnék élni. Tehát maga ugye a színész világban nem tudnék élni, de abban biztos voltam, hogy szeretnék valamit, ami ehhez kapcsol vagy köt.
Tehát akkor azt értsem úgy, hogy neked sokkal szigorúbb napi rendre van szükséged ahhoz, hogy jól érezd magad az életedben, mint hogy egy színész legy, aki este későn fekszik le, lehet, hogy még egy bulival zárja a napot. Most Isten őriz, nem leszólni akarom a színészeket. De hogy neked
De
így
igen,
sokkal...
egyébként nagyon jól eltaláltad, igen.
Szóval, hogy egy ilyen szigorú programot éreztél le a magadénak?
Igen, és pont ehhez jön vissza a csatolásul az, hogy gyerekként mennyire nem ilyen voltam, mert hogy ez bennem így soha nem tudatosult, vagy hogy engem soha nem zavart, hogyha így nem volt tervem, hogy mit akarok csinálni másnap is. És nem tudom, hogy ez is egyébként egy folyamat volt, hogy ez így alakult, de én nem tudnám elképzelni a napjaimat úgy, hogy ne tudjam, hogy én holnap mit fogok csinálni, mikor, hánykor, hogy igenis tudjam, hogy én holnap igenis le fogok tudni feküdni időben, hogy fel tudjak kelni időben, és tudjam csinálni azokat a dolgokat, amiket szeretnék. És egyébként, hogyha nem arról van szó, egyébként nagyon sokat lazultam ilyen szempontból, tehát teljesen benne vagyok a nagyon spontán dolgokba is, de tudnom kell, hogy mondjuk az idő, az ilyen spontán dolgokra van számva. Tehát, hogy ez akár az most úgy is értheted, hogyha mondjuk csak a hétvégét vesszük alapul, akkor tudnom kell, hogy én elvégeztem mindent, amit el akartam a héten, és akkor ott van az a másfél nap, mondjuk szombat déltől, hogyha így vesszük, amikor igenis történhet az, ami jön. és nem fog zavarni, hogyha nem terv szerint megy valami.
Nagyon szeretnék erre majd rákérdezni, hogy megkapod-e azt a jelzőt, hogy kényszeres vagy, de majd akkor, amikor elmondjuk a hallgatóknak, hogy igazából te mit is csinálsz, és honnan is jutottál ide el, mert hogy mi ketten tudjuk, hogy miről beszélünk, de ők szegények még nem. Szóval, hogy akkor elmentél így egyszer csak edzeni, vagy hogy volt ez?
Igen, ez egyébként egy ilyen, és én azóta is így tudom így leírni, vagy így az egészet megfogni, hogy ez egy ilyen kattanás volt igazából az életemben, és ez nem is inkább a sportból indult ki, hanem igen, azt nyilván akkor így most a hallgatók ezt nem tudják, hogy én mindig egy ilyen picit lustább, meg egyébként egy kicsit ducibb lány voltam, ami... Elméletileg azt mondták a körülöttem lévők, hogy nem látták soha, hogy ez zavarna engem, de egyébként mindig zavart, úgy picit. Tehát úgy mindig bennem volt az, hogy igenis, ha elmentem vásárolni, akkor nem volt mindegy, hogy mit veszek meg, mert nem biztos, hogy jól állt, vagy nem, vagy hogy úgy egyébként a mozgáshoz is, ez a tornórával való kapcsolatom az egy külön sztorit érdemel egyébként, mert én utáltam a tornaórákat, és szerintem a tornatanáraim ezen azóta is röhögnek, hogy azóta meg én tartok edzéseket. De nem, én nem mentettem fel magam, de azért próbáltam mindig kihúzni magam onnan, mert mindig zavart pont emiatt. Én ha valamit csinálni akartam, az egyébként mindig bennem volt, hogy én azt jól akartam csinálni. És ez engem nagyon zavart, hogyha valami azért nem úgy ment, és hát az nem úgy ment nyilván, tehát hogy azért egy teljesen antitalentum, és azt most is tudom mondani egyébként, mert hogy tehetségem az a sporthoz kimondottan nincs, hogy az így hogy lesz egyik napról a másikra mégiscsak sportoló, az szerintem teljes mértékben a fejemben dőlt el. És én emlékszem amúgy mai napig pontosan, hogy mikor volt ez a kattanás, egy szilveszter után, egy ilyen, nem tudom, bulis hétvége után, hazamentem január, nem tudom, páradikán, és felálltam a mérlegre, és emlékszem kimondottan, hogy 70 kiló voltam, és ez nem izom, hanem az csak zsír, és ez borzasztó élmény volt. És valahogy akkor volt az a pont, amikor onnantól tovább eldöntöttem, hogy ez így nem mehet tovább, én ezt így nem szeretném, és persze teljesen abszolút nem tudatosan. Tehát, hogy én ezt most is elmondom minden előadáson is, hogy én akkor úgy fogytam le, ahogy az emberek többsége, hogyha összejön ez, akkor ez így csinálja, vagy követi, és az egy ilyen 2 hónap alatt fogytam 20 kilót, című
Jaj,
történet.
jaj, gondolom ma megszidod,
Igen.
aki ilyet csinál.
Persze, hogy megszínom, és azt is mondom, és pont ezért szeretek egyébként hasonló témákban előadást is tartani, mert hogy annyira saját tapasztalat, hogy ez mennyire elrontja egyébként így a hormonrendszert, és hogy mennyire befolyásol mindent is, és hogy ennek mennyire nehezen fog ez igazából utána majd visszaállni. Ez egy nagyon hosszú út, hogyha ezt a részét vesszük. Na és hát igen, én akkor lefogytam, de nagyon, és volt egy pont, amikor egy kicsit meg is ijedtem, mert egyszerűen így nem állt meg a fogyás, tehát hogy így bármit csináltam, így nem állt meg. És a sportkarrieremhez hozzátartozik, hogy én Rubint Rékával kezdtem.
Videókazettáról?
Pontosan, CD-kről, és az összeset tudtam kívülről.
Egyébként hatékonyak?
Egyébként hatékonyak voltak, tehát hogy teljes mértékben, tehát annak, aki előtte nem túl sokat mozgott, tehát így néha elmentem futni, és akkor az is ilyen időszakos volt, ma aztán meguntam, és nem mentem, tehát hogy az, aki amúgy rendszeresen soha nem mozgott, annak egyébként teljes mértékben, és ilyen az alap dolgokat, azt így meg lehet szerintem tanulni belőle. Annak, aki így fogékony rá, vagy egyébként elhatározza magát. Hát én nagyon elhatároztam magam, és egyébként azt tudom mondani, hogy nagyon sok táplálkozás zavarossal és testképzavarossal foglalkozom az utóbbi időben, és hogy az is azért nagyon szívügyem, mert hogy egyébként én ki tudom mondani azt, hogy én igenis az voltam, és hogy ez milyen hosszú folyamat, hogy egyszer csak elérje arra a pontra, amikor én azt tudtam mondani, hogy most teljesen jó minden, és hogy most ez a része abszolút nem áll már fönt. Tehát, hogy így azért már a javulásnak is voltak fázisai, és persze már elértem egy viszonylag teljesen normális pontra, de úgyis ott volt azért a tudatalattimban az, ami néha-néha visszaköszönt, és hogy ez mennyire egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. Tehát igen, én akkor nagyon lefogytam, és Rubint rékáztam, és minden nap Rubint rékáztam, és hogy ott kezdődött el igazából ez is, most amúgy tudom is rámondani azt, hogy kényszeres vagyok-e, vagy nem, teljes mértékben,
De
és
ma is? Azt mondod, hogy ma is?
nem, úgy élem meg, hogy szerintem a tudatossághoz egy bizonyos fokig kényszeresnek kell lennünk. De ez egy egészséges ponton. De ennek is vannak fokozatai. És igen, ez az, amit egyébként szerintem a legtöbb ember kicsit talán el is ront, és ez a legnehezebb része a dolognak. Nem lefogyni nehéz, vagy meghízni, vagy elkezdeni sportolni. Itt az a legnehezebb, hogy ne akarjunk a végletekben gondolkodni, mert mindenki ma akar mindent, és mindent vagy 100%-ig akar, vagy semennyire nem. És a legnehezebb szerintem megtalálni valahol azt a középutat is. Nem lehet soha 50%-ot, tehát hogy ez így van, de hogy ne legyen valahogy eltolódva egyik irányban sem, mert ahogy az egyik irányba 100%-ot akartam adni, és adtam is nagyon sok évig, az összes többi rész az így az életemből így viszonylag picit elmaradozott. És ez az, ami szerintem a legnehezebb volt nekem is, és ez az, ami mindig is kellett dolgoznom meg. Meg úgy most azt tudom mondani, hogy most értem el nem olyan rég arra a pontra, és ez is olyan érdekes, hogy pont nemrég gondolkodtam rajta, hogy mindjárt 26 vagyok egyébként, de hogy sokan azt mondták régebb, hogy így 25-nél van még egy ilyen forduló, tehát hogy nem is tudom előtte mikor van, de hogy így vannak ezek az ilyen fordulók az életben, vagy én nem tudom, amikor így picit így szellemülsz, vagy nem tudom, elkezdesz másként gondolkodni nálad, ilyen nem volt.
De biztos volt. De,
De
hát
biztos
mindenképp a
vannak
sport
ezek
kapcsán mindenképp.
a... Igen, azzal kapcsolatban is, de hogy vannak ezek a nem tudom, 30, 40, és akkor így megvannak ezek a többit azt még nem tudom, de nálam ez a 25, ez egyébként egy ilyen nagyon nagy mérföldkő volt ilyen szempontból. Teljesen másként fogok fel dolgokat, teljesen másként látok dolgokat, másként állok dolgokhoz, és szerintem ez mind-mind befolyásol, de ebben az egész hosszú útban ez így minden is benne van, tehát szerintem valahol nem lehetett ezt ennél gyorsabban elérni, hanem itt mindent is ki kellett járni ehhez. Na és akkor a sport ez meg eközben jött be, mert ahogy mondtam is, hogy egyik oldalon 100%-ot adtam, tehát nagyon-nagyon figyeltem a kajára is, és nagyon-nagyon figyeltem rá, hogy minden nap mozogjak, de közben meg így a lelki oldala az így egyre kevesebb volt, amit tudtam így magamra szánni. És nyilván ehhez meg megint csak hozzájön az, hogy miért is vonzott engem annyira a színház, és annyira így ez a világ, mert hogy én úgy élem meg, hogy én egy kicsit ilyen hiperszenzitív is vagyok, tehát én nagyon-nagyon megélek mindent, és ilyen nagyon-nagyon érzelmes is vagyok. Tehát nyilván, ahogy a lelki oldalában nem foglalkoztam, ez engem sokkal jobban megütött, és így főleg, ahogy így elmentem egyetemre is, és igazából egyedül lettem, így úgy éltem meg, hogy egyszer csak a sport volt az, ami bennem volt, és amit így igazából nem tudott elvenni tőlem senki. Tehát, hogy abban biztos nem csalódhattam, az biztos nem fordított nekem hátat, azt akkor csináltam, amikor én akartam, úgy csináltam, ahogy én akartam. Igazából minden is benne volt, ami én voltam, és akkor igen, az, hogy egyébként maga az, hogy CrossFit hogy talált meg, az, és ugye az egész utat így körülbelül ettől a ponttól kezdődően azt úgy élem meg, hogy az ilyen sorsszerű volt, mert nem én kerestem, és nem én találtam meg ezeket a lehetőségeket, amik jöttek, hanem igazából ők engem.
De egyben mondhatjuk azt is akár, hogy egy önismereti út volt, és itt azért tegyük hozzá, hogy akkor te elmentél Budapestre dietetikát tanulni. Jól mondom?
Igen, igen, így van.
Igen. De igen, hogy egy önismereti útnak is nevezni?
Teljes mértékben egyébként. Teljes mértékben. Szóval, hogy ez a 19, hát egyébként, amikor nagyon lefogytam, onnan még nem mondanám azt, hogy onnan már elkezdődött az önismereti út, mert az még csak egy testképzavar volt. Tehát, hogy ott onnan csak az indult el, hogy én biztosan le akartam fogyni, és én tudtam, hogy azt akarom, és a tudatosságom azon nem indult el, ez így van, de onnan még nem indult el ez a fejlődés. Úgy élem meg, legalábbis így most utólag, ahogy így visszatekintek erre. Viszont nagyjából 19 éves koromtól, ahogy én Budapestre költöztem, onnantól tovább ez igen. Egyébként ez egy ilyen fejlődés volt, ilyen lefőutakkal és mindennel is, de igen.
És szeretném, ha beszélnénk a Budapestről is, de nem lesz időnk, és sokkal fontosabb dolgokat szeretnék még kérdezni. Hazajöttél, miért?
Engem hazahúzott a szívem, és ezt ennyire egyszerűen el tudom mondani egyébként. Ez mai napig úgy, hogy most már picit több mint 2 éve teljesen hazaköltöztem, mai napig megkérdezik tőlem, és ilyen sajnálkozva nagyon sokan, hogy de jaj, de hogy én miért jöttem itt Budapestről, de ide? És amíg azt is elmondom, hogy nem is Szentgyörgyön, igazából ahogy hazajöttem, én Kézdivásárhelyen éreztem magam valahogy nagyon otthon. Nyilván a szüleimmel is, itthon is, de úgy éltem meg, hogy sajnos egyébként, és nem tudom, hogy ez miért van így, valahogy a szülővárosom nem igényelt annyira. És egyébként én ezt az 5 év alatt is, amíg Pesten éltem, azt úgy voltam végig, hogy én soha nem mondtam azt, hogy én nem akarok hazajönni. Azt sem mondtam, hogy meddig akarok ott maradni. Úgy voltam vele, hogy ameddig úgy érzem, hogy nekem ott utam van, addig ott kell lennem. És bármikor, amikor hazajöttem, nyilván nem volt olyan nagyon rendszeres, meg gyakori, mert hogy attól függött 3-4 hónaponta talán. De amikor hazajöttem, jó volt itthon lenni, persze, mindig jó érzés volt, de nem éreztem azt, hogy itt rám itt szükség van. Tehát, hogy úgy azért mindig úgy mentem vissza, hogy tudtam, hogy még oda tartozom. És akkor, amikor 23 van, akkor 2 éve, igen, 20 nyarán hazajöttem táborba, mivel azt hiszem, akkor nem együtt voltunk, de igen. Akkor utána, amikor visszamentem, volt egy lezáráspont, hogy nem tudtam hazajönni valamit, tudom, fél évig talán, és amikor karácsonykor utána hazajöttem, valahogy egy olyan érzés kerített így a hatalom, és nem tudom leírni egyébként, hogy azt éreztem onnantól tovább, hogy itt szükség van rám, és hogy én nem akarok visszamenni. pedig minden is jó volt, tehát hogy abszolút nekem nem kellett volna hazajönnöm, nekem minden is nagyon jól elindult akkor ott, de valahogy úgy éreztem, hogy nekem itthon kell lennem.
Mert hogy edzősködtél ott már régen, akkor Pesten, nem?
Igen, és nekem akkor nyíltak meg így a kapuk, tehát hogy nekem nagyon sok vendégem volt, akikkel nagyon-nagyon jó kapcsolatban voltam, tehát munkaterén én teljesen jól voltam. Én abban az évben végeztem az egyetemet is, és azt hozzá kell tenni, hogy dietetikusként nyilván külföldön még jobban, de hogyha most Romániához mérjük a magyar viszonylatot, akkor én itt még kevesebb lehetőséget kaptam, és ha úgy vesszük, kapok, és sokkal nehezebben tudom az embereket megszólítani ezen a téren, mint ott. Tehát ott kötelező lenni a dietetikusnak kórházakban, akár csapatoknál, tehát rengeteg sok úgymond lehetőség lett volna ilyen téren. Tehát, hogy igen, ez az oldala is megvolt. Meg egyébként én felfogásilag is nagyon sok mindenben húzok oda egyébként, szóval én mai napig úgy élem meg, hogy én oda is hazamegyek, de valahogy ezek így mind nem voltak fontosak. Vagy nem is azt tudom mondani, hogy nem voltak fontosak. Fontosak voltak, mert kellett egy jó pár hónap, amíg én azt tudtam mondani, hogy jó, akkor most biztos itthon maradok, és nem húzom, de egyébként ehhez meg nagyon pozitívum, hogy nagyon sok vendégem, legalábbis egy csapatom, akikkel még a járvány alatt kezdtünk online téren is együtt lenni, velük mai napig együtt edzünk egyébként, és most már egyszerre jelentkeznek be Pestről, az egyikük Amerikából, Svájcból, és akkor én meg itthon vagyok Romániában. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog.
És emellett rendszeresen edzel is tanácsot adsz, akár, hogy mondják, amikor a dietetikust keresi az ember? Tanácsot ad, vagy programot ír, vagy...
Igen, én konzultálni szoktam, tehát én mindenkivel is előtte, tehát van, akivel hosszabb távon dolgozunk együtt, most már egyre többen vannak ilyenek, nyilván az a része, akiknek étrendben is segítek, viszont van, aki egy kimondott problémával jön hozzám, és olyankor elég egy-két-három alkalom, amikor megbeszéljük, átbeszéljük a dolgokat, megtanítom inkább dolgokra, és én inkább, és pont ez a része a dietetikában, mindenki azt a részét veszi ki, amelyik hozzá közelebb áll. Tehát, hogyha valakihez például nem áll annyira közel a tanítás része, vagy az, hogy előadjon, vagy esetleg az, hogy újságukba írjon akár, mert akár az is benne van, akkor nem ezt a részét veszi, hanem akkor elmegy mondjuk kórházba, és akkor neki nem kell úgymond annyira személyes kontaktban lenni emberekkel, hogyha ő azt nem szereti. Én nagyon-nagyon szeretek, tehát én megtanítani akarom az embereket arra, hogy mit kell ahhoz tegyenek, hogy jobban legyenek.
Mit kell ahhoz tegyenek? Na, mondd csak el!
Nagyon, teljes mértékben egyéntől függ. Tehát ez a másik, amit én nagyon-nagyon szeretek hangsúlyozni, és azért is kezdem el például, hogyha egy programot is követnek, tehát hogyha étrendet is írok, és soha nem írok látatlanban étrendet. Tehát úgy, hogyha most valaki rám ír, hogy akkor, mert volt már ilyen egyébként, és mindig elmosolyodom rajta, hogy jó napot kívánok, egy étrendet szeretnék. És én így soha nem. Tehát én szeretem megismerni az embereket, én mindig kérek hozzá egy előzetes laborvizsgálatot, hogy megnézzük, hogy mi is a helyzet. Szeretem feltérképezni, hogy ő egyébként előtte mit csinált, és hogy étkezett, mert hogy nyilván ebből tudunk kiindulni, hogy akkor később egy olyan programot, vagy étrendet állíthassak össze neki, ami valamilyen szinten talál is megfelel ahhoz az életvitelhez, amit ő él. Mert egyébként meg teljesen életszerűtlen, és nem is fogja betartani, és ez meg nem cél.
Mi a tapasztalatod, az emberek mennyire élnek tudatosan? Akár táplálkozást tekintve, akár sportolást tekintve, akár a mindennapjaikat nézzük. De nem mondom meg, mit válaszolj, te válaszolj.
Most a rövidebb verziót mondjam, vagy a hosszabbat, mindkettőt elmondom.
Okay.
A konkrét válaszom rá, hogy sajnos egyáltalán nem élnek tudatosan, és semmilyen téren nem. És viszont, ami nagyon pozitív, hogy ez az utóbbi pár évben egyébként felfeleivel Tehát, hogy egyre tudatosabbak az emberek, és egyre jobban elkezdik azt a részét érezni, hogy mennyire minden mindennel összefügg. Tehát igenis fontos, hogy milyen életmódot él, tehát és itt a sport is, az alvás és a stresszkezelés, és az, hogy a munkával való kapcsolata és akkor a társas kapcsolatai, hogy ez mennyire befolyásolja azt, hogy egyébként külsőleg hogy fog kinézni, és akkor ehhez bejön, hogy az étrend az nem csak étrend, és az nem csak egy, és pont most volt erről egy előadásom, és ez annyira nagyon megmaradt bennem, hogy arról beszéltünk, hogy egyébként a diéta, a fogyókúra és az étrend között mi is a különbség, és hogy pont ezzel kapcsolatban sejtettem, hogy ilyenek lesznek a visszajelzések is, de hogy ez a fogyókúra, a diéta kapcsolat ez mennyire összemosódik, és hogy egyébként mennyire nem így van, és hogy a fogyókúráknak mennyire nincs helye mondjuk egy tudatos életvitelben, az egyébként nagyon-nagyon meglepő. Tehát, hogy még mindig nagyon sok ember különálló dologként látja ezeket. Tehát, hogy jó-jó, jól alszik, de hogy ennek mondjuk mekkora köze van ahhoz, hogy hogy néz ki, és milyen lesz egyébként akár csak a testsúlya, vagy csak az, hogyha ő egyébként le akar fogyni, akkor ebben mekkora kapcsolat van, tehát között a két dolog között. A sportban pedig sajnos a fiataloknál van az, és ez is nagyon vicces, hogy én soha nem gondoltam volna, hogy gyerekekkel és fiatalokkal fogok foglalkozni ilyen nagy szeretettel, de egyre több, hát így megkeresésem is van olyan fiatal sportolókkal kapcsolatban, akik a táplálkozásukra sem nagyon figyelnek, mert valahogy a szülőkben sem tudatosult még az a rész, hogy ez mennyire nagyon fontos lesz majd, főleg akkor, hogyha ilyen sportolnak, és kézi nagyon sok a korcsolyás fiatal, tehát akik akár műkorcsolyáznak, vagy ugye a hokisoknál is, és látom azt, hogy milyen életvitelt élnek, és hogy abszolút nem tudatos, tehát csak az edzés részére figyelnek, de egyébként az összes többire nem. Hogyha a fiatalok másik részét nézzük, akik meg nem ilyen sportolnak, őket is látom sajnos, és azért mondom, hogy sajnos, mert hogy a nagyon sok influencer és social média az ilyen szempontból nagyon-nagyon sok szempontból jó, de ebből a szempontból nagyon-nagyon nem, mert hogy csak azt mutatja meg nekik, hogy milyenek lesznek majd egyszer csak, de azt nem, hogy egyébként hogy jutnak el arra az útra, vagy azon az úton, hogy jutnak el odáig, és rengetegen lesérülnek, főleg a kezdeti időkben. Tehát tizen pár éves fiatalok edzőteremben borzalmas dolgokat csinálnak sajnos, és az az igazság, hogy dolgozom egy edzőteremben, hát van egy pár órán, mert ott is van egy kis csapatom, és nagyon-nagyon szeretem őket így még ezt a részét is így próbálom egy kicsit leküzdeni néha magam, majd ne nézzek szét, mert sajnos nagyon sokszor elkeseredem, hogy egy pár hónap vagy maximum éven belül egyébként ezek a fiatalok nem fognak sportolni, mert hogy elkezd fájni itt-ott-amott, és akkor azt mondják, hogy igen, ezért, mert hogy ők nem tudom, googoltak, és elmentek edzőterembe, holott nem ezzel volt a baj, csak azzal, hogy azt hogy csinálták, és nem veszik igénybe egyébként a segítséget, pedig ez az, ami szerintem fontos lenne.
Idősebb generáció mennyire fogékony arra, hogy egészségesen táplálkozni, ne agyisen elkezdeni mozogni? Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor most 3000 fekvő támasz egy nap, hanem akár egy sétával is lehet kezdeni, nem?
Igen. Itt is van ilyen is és olyan is, viszont pont nemrég volt egy előadásom idős táplálkozással kapcsolatban, és nem tudtam, mire számítsak. De egy teltházas közönség volt, és ez annyira meglepő volt számomra, és meg is kérdeztem tőlük, főleg az elején, hogy ki az, aki már nem csak most kezdett el az utóbbi pár évben foglalkozni, így úgymond a táplálkozásával vagy az életmódjával, hanem már az előző években is. És nagyon sokan felemelték a kezüket, és egyébként esetükben azért van ilyen is és olyan is, mert hogy sajnos ez a bőség zavara, meg az a része, amiben sajnos sokan beleesnek, hogy már úgyis mindegy. És sajnos nem mindegy. És ez a bőség zavarát meg arra értem, hogy nyilván régebb nem kellett figyelniük arra, hogy esetleg laktózis, esetleg glutén és esetleg cukor, és hogyha csak a fenntarthatóságot nézzük, akkor nekik nem volt ilyen gondjuk, hogy a műanyagot szelektálják esetleg, mert hogy nem voltak ilyen lehetőségek, és hogy nyilván nem kellett kidobni az ételt, mert hogy jó, ha volt, nem? Tehát, hogy ez ilyen teljesen. És most meg az van, hogy jó, hát van. Ha most már úgy is mindegy, hát akkor még jó, hogy hát nyilván meg fogom enni ezt is és azt is, mert hogy hát van. És sajnos ez a része is van, viszont egyre többen tudatosak, és ehhez meg azt tudom mondani, hogy a social médiának, és az internetnek nagyon-nagyon sok köze van. Mert ők egyébként nem az Instagram, TikTok, meg az ehhez hasonló platformokat használják, hanem igenis egyébként recepteket látnak, és ezt csak a nagymamámon látom. Tehát, hogy itt is ott is látott egy receptet, és akkor kipróbálta, vagy ilyen-olyan cikkeket olvasott, vagy a Facebook, nem tudom, ilyen és olyan posztokat dobott be neki. Nyilván nem minden esetben jó, mert hogy bedob nagyon sok hülyeséget is, viszont pont emiatt elkezdtek olvasgatni, meg így gondolkodni így erről, hogy az tényleg ennyire befolyásol, és főleg akkor, hogyha ugye előjönnek az egyre gyakrabb betegségek is, és akár, hogyha mondjuk majd egy cukoranyagcsere gond van, és még nem jutott el cukorbetegségig esetleg az illető, de ha eljutott is, és elkezdenek olvasgatni ebben a témában, és rájönnek, hogy a táplálkozásnak, meg a mozgásnak mekkora szerepe van ebben, és pont emiatt egyébként lehet, hogy fogékonyabbak rá, mert jobban érzik magukon a segítséget, így úgymond saját maguk szempontjából, hogyha ezekre figyelnek, mint a fiatalok.
Te is mondtad, hogy nagyon sok a testképzavaros fiatal, de ne csak a fiatalokról beszélünk, hanem úgy általában szerintem az emberek, a nők, arról biztosan tudom mondani, hogy a nők nagy része elégedetlen a saját testével. Mit mondasz te, mivel kell kezdeni, a sporttal vagy a táplálkozással? És hogyha most azt mondod, hogy mind a kettővel egyszer, akkor én erre azt fogom mondani, hogy igen, de akkor nagyon-nagyon valószínűség, hogy nem azonnal, de egy héten belül abba hagyja az ember.
Igen. Ezért is nem akartam ezt mondani, mert hiába kéz a kézben jár a kettő. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy nálam hogy volt, de én mivel belecsúsztam egyébként egy nem túl jó megoldásba, ezért abszolút nem is ebből indulok ki, hanem abból indulok ki, hogy nekem mi az, ami segített, hogy egyébként jó irányba tereljem a dolgot, és akkor meg az a válaszom rá, hogy a sporttal. Mert hogyha megtanulják szeretni a sportot, és a vele járókat, és egyébként zárójelben mondom, hogy miért értettem azt, hogy nekem segített, az akkor volt, amikor elkezdtem crossfitezni, és rájöttem, hogy én már nem vékony akarok lenni, hanem erős. És amikor megtapasztalják ezt, hogy milyen sok előnye van a sportnak, akkor a táplálkozás is sokkal könnyebb hozzáhangolni. És már könnyebb lesz egyébként a mindenféle külső ingert is jobban kezelni. Mert elkezdi talán érezni azt is, hogy nem minden az, amit a tükörben látnak, sokkal fontosabb az, amit éreznek.
Nagyon-nagyon kis időnk van, de azért úgy, ha van néhány ilyen alaptanács, vagy alapszabály, amit mondjuk egy induló, vagy indulásra készülő embernek adnál, akkor mi lenne az? Hogy mondjuk, hogy mit ne egyen, vagy hogy kezdje el, vagy mennyi, hányszor kell edzésre menni egy héten, mert én itt is látom a fejekben azért a zavart, hogy én elmegyek hetente kétszer edzeni, és akkor minden rendben van. Tehát, hogy mi lenne az, ami úgy fontos, hogy betartsa az ember?
Uh-huh. Jó, akkor most ilyen nagyon, most olyan emberekre célzom ezt, amit mondani fogok, akik tényleg majdnem, hogy a nulláról szeretnék ezt így most elkezdeni. A legfontosabb az az, hogy kezdjenek egy picit jobban figyelni magukra, olyan szempontból, hogy mit éreznek. Mindenki tudja, és ez egyébként ebben 100%-ig biztos vagyok, hogyha, és most nyilván itt a legtöbb esetben testsúlycsökkentés a cél, és valamilyen szinten innen induló egészség, majd később, mindenki tudja, hogy mi az, amit nagyon-nagyon rosszul csinál esetleg. És itt most ilyesmikre gondolok, hogyha az étkezés részét nézzük, hogy mit ne egyen. Nincs olyan, hogy mit ne egyen, de mindenki tudja, hogy mondjuk miből eszik nagyon sokat. Tehát, hogy és mi az, ami ilyen szempontból nagyon nem jó. Tehát itt most gondolok a nasikra esetleg, vagy az esti felcsapom a hűtőt, és akkor, vagy arra részére, hogy valaki egyébként, és ez teljesen egyénfüggő, azért is mondok több példát ilyen szempontból, hogy vagy például, aki egész nap nem eszik semmit, és akkor este hazaér teljesen éhesen, és akkor feleszi a félhűtőt háromszor. Tehát mindenki tudja, hogy azért mi az, ami így a nagyon-nagyon szélsőséges pont. Tehát, hogy olyan nyilván mindenkinél lehet pici dolgokat még hozzátenni, de a nagy problémát azt mindenki érzi magában. És hogyha ezzel kezdjük, akkor innentől tovább sokkal könnyebb mindent is ráépíteni. Amit, hogy mi is az, amit egyen, amit nagyon-nagyon kevesen tartanak be, az, hogy a rostfogyasztás fontossága, tehát hogy ez a zöldség gyümölcsöknek a fogyasztása az mennyire fontos lenne, semmi más nem fogok itt most mondani, csak ezt, mert ez már egy ilyen nagyon jó pont, a folyadékfogyasztás, az alvás, és a mozgás esetében pedig, ha még nem csinált soha-soha az illető semmit még, vagy nagyon-nagyon régen csinált, akkor ne edzőterembe menjen el, hanem menjen el sétálni. Egy héten mondjuk minden nap egy fél órád. És hogyha ezen túl van már, és úgy érzi, hogy ez a napi fél óra beiktatható, akkor azt mondom, hogy elmehet már edzőterembe is, mert akkor talán már tartósabb lesz ez a dolog, mint mondjuk egy pár hét. Tehát mindenképpen a mozgás részét, azt mozgásként kell kezelnünk, főleg a kezdeti időszakban. Illetve, amiket mondtam is, hogyha egy picit az életmódunkba próbálunk tudatosabbak lenni, és figyelni magunkra belülről és befele, akkor már is sokkal könnyebb lesz elkezdeni. Nyilván innentől tovább minden egyéb pici pont az már egyénfüggő is, és abban már viszont érdemes segítséget kérni.
Hát még millió két kérdésem lenne, de sajnos nincs rá időnk, úgyhogy köszönöm neked szépen.
Én is nagyon köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!